Üdvözlöm Önöket, Riddel Lórán vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz az egykori társadalmi és gazdasági elitet képező történelmi családok mindennapjait.
Batyány Satman László az én dédnagyapám volt, 1870-ben született, nem hercegként, gróf Batyányiként. 1890-es években már orvos volt, létrehozta 97-ben az első kórházát Köpcsényben. Akkor az életének minden pontján felfedezhető az a mély istenhit, és hát a vallásnak, Istennek a szeretete.
Hogyan élnek a mai leszármazottak?
Tisztességes körülmények között nevelem 3 gyerekemet, és amúgy is a legfontosabbnak a lelki örökséget tartom. Azt gondolom, hogy történelmi családoknak túl kell tennie magukat a sebek nyalogatásán.
Családi történeteket és anekdótákat elevenítünk fel.
Trianon után, amikor nyilván voltak ezek a választások, akkor nagyapám egy elég magas ember volt, odaállt a fülke mellé, és mindenkinek elkapta a krabancát, aki nem jó helyre rakta a X-ét.
Hogyan élték meg a családok a világháborút követő kommunista berendezkedést és bélistázást?
Mai fejjel felfoghatatlan ez hogy tényleg a csengőfrász, az, hogy bárkinek a lakásába minden további nélkül behatolhattak, bárkit elhurcolhattak, mondva csinált indokokkal.
Beszélgetéseink során ehhez hasonló kérdésekre keresük a választ, feltárva a történelmi családok melyikható és mindennapjainkban jelenlévő történetét. Az eredmények tekintetében talán fölösleges már azon tűnődni, hogy Trianon vagy a kommunizmus, de talán mind a kettő együtt mért majdnem végzetes csapást az erdélyi arisztokráciára, mert a tények igazán lesújtóak. Napjainkban alig maradt valami abból a kincsből, ami Erdélyt egykor igazán nagyjá tette. Bár fogyatkozva, de jó pár elszent emberrel találkozhatunk Erdélyben, akik nem engedik elenyészni a megmaradt örökséget. Közéjük tartozik Osváth Pál, akit sok szeretettel köszöntök itt a Mária Rádió stúdiójában.
Üdvözlöm szerkesztő úr, szervusz Lóránt, köszönöm szépen a meghívást, és örvendek, hogy itt lehetek a Mária Rádió stúdiójában. Az első osvátokat 1450-1452-ben már a Hunyadiak oldalán emlegeti a történelem. Most már azt kell tudni, hogy Nagy-Magyarország történelmében 18 osvát család volt nemesítve. 1450-52-től az 1800-as évek végéig, 1860-1870. Mi a felvinci osvátok? A Szatmár vármegye által kihirdetett nemesi igazolás dátuma 1767. augusztus 31-én. A családunkban 4 férfiú lett akkor nemesítve, a János, a Gergely, az István és a Pál. Az István és a János idézőjelben megfellebbezték az akkori nemesítést, ezért ők Ugocsa, Zemplén és Eger környékére lettek akkor Mária Terézia által irányítva. A Gergely meg a Pál, ők pedig a Közép-Erdély, a Szilágyság, Felvinc, amely ugyebár Alsó-Fehérvár megye központja volt, mezővárosi ranggal mindaddig, amíg át nem vette ezt a tisztséget Nagyenyed, meg Hunyad, a mostani Hunyad megye, tehát a Hátszeg és ez a térség tulajdonképpen az, ahova a mi gyökereink visszanyúlnak. Alsó-Fehérvár megye, ahonnan mi származunk, tulajdonképpen ez a régiója Erdélynek, amelyet most lehet, hogy egy kicsit elfogultan, de az egyik legfontosabb, vagy talán a legfontosabb régiójának tartok Erdélynek. Sajnálatos módon itt vesztette életét a legtöbb civil, magyar civil áldozat. Nők, gyerekek, öregek.
Mi volt az oka?
Ennek az volt az oka, hogy az oláh felkelők, akiket gyakran parasztlázadás égisze alatt mutat be a történelem, lerohanták az akkori osztrák korona égisze alatt és támogatva általuk a magyar lakta vidékeket. Ezek nagyon-nagyon szomorú sorsú vidékek. Boros-Krakkóról származik az apai nagyanyám családja, boros-krakkói Tiboriak. Boros-Krakkónak a lakosságát például 1848-49-ben az Ávrám Jánkó által vezetett lázadók, felkelők teljesen kiirtották. Alsó-Fehér vármegyének ezt a népirtását, ami alatt több mint 100 000 ártatlan vesztette életét, a mai napig ezt az etnikai tisztogatást a térség nem tudta kiheverni.
Ez ugye most még a monarchia idejében történt, és már akkor voltak ilyen etnikai vilongások?
Sajnálatos módon igen. A történelem például a nagyenyedi vérengzést 1849. január 8. január 9-e, vagy az ompolygyepüji mészárlást, vagy a zalatnai, vagy az abrudbányai mészárlások, hát igen, ezek a monarchia idejében történtek meg. Abban az időben, amikor a felek béketárgyalások asztalához voltak invitálva, a magyar fél mindig letette a fegyvert. Utólag a támadásokat úgy indították a magyar elvonuló civilek ellen, hogy azok teljesen fegyvertelenek voltak. Vagy olyan eset is volt, például a parasztlázadások még az 1848-as időszak előtt, amikor a férfiak hadba voltak. Tehát egyszerűen nem volt, aki ezeket a közösségeket megvédje. És ezeknek az áldozatoknak a 90%-a nők, gyerekek és idősek voltak, akik akkor otthon voltak, mivel ismétlem, a férfiak akkor hadba voltak. Vagy Tordán, vagy Kolozsváron állomásoztak.
Fanyarodunk egy kicsit most a közelmúltban mostani országhatárokon túlnyúló magyarságot és arisztokráciát érintő veszteségekre. Ti családotokat hogyan érintette a trianoni békediktátum?
Volt egy olyan birtokrésze a családnak, amely a trianoni határokon kívül esett. A történelmi dokumentumokat meg a családi archívumot tanulmányozva voltak olyan területek, ahol hát mondhatni a család jól járt. De nagy többségében nem. A család szétzilálódott. Voltak olyan családtagok, akik a trianoni békediktátum után a román hadseregbe voltak kötelesek szolgálatot teljesíteni. Hát ez se tudta a család nagyon jól kezelni, nem lehetett ezt, vagy nem tudták kezelni. Természetesen következtek azok a megtorlások, amelyek már honosak voltak. Nem lehetett munkahelyhez, akármilyen munkahelyről beszélünk, akármilyenről, majdnem teljesen kizárt volt, hogy valaki a családból el tudjon helyezkedni. Romba döntötték a családomat. Az apai dédnagyapám Gergely, aki kormányzórunk Horthy Miklós követe volt 1938 és 42 között Szentpéterváron, egyben vitéz is volt. Apai nagybátyám Lajos, aki honvéd tiszt volt, ők lennének azok, akiket úgy közelebb tudnék hozni, hát mondjuk ugye az 1900-as évektől, mert ők voltak azok, akik most már Trianont említve, a 1945 után nehéz börtönévekre lettek ítélve. Tehát Trianon számunkra ezt hozta. Annyira elharapozott ez a magyar ellenesség, hogy a harmad, negyed rangú rokonokat is érintette a földterületekkel, vagy a család birtokaival. Hát ezek idegen kézre kerültek.
Bécsi döntés hogyan érintette a családotokat? Hogyan érte meg a család?
Hát mikor visszacsatolták a területeket, mikor a bécsi döntést követően, akkor a családnak azon tagjai, az a része a családnak, akik nagyobb számban éltek akkor Marosvásárhelyen, hát az volt a diadal ív csúcsa, ha fogalmazhatok így. Természetesen emlékszünk azokra, meg az archív fotók a családból, meg hogy hogyan volt az, amikor bevonult a kormányzó, hogy mi történt akkor, amikor újra lehetett látni a magyar lobogót az árbocokon, amikor az adminisztráció újra magyar kézbe került, és ezt azért meg kell említeni, hiszen a román adminisztráció az majdnem teljesen a romba döntötte ezt a régiót, mindaddig, amíg ők gardírozták ezeket a visszacsatolt területeket, és ez nagyon-nagyon nehéz volt ezt lábra állítani. Volt a családomban például gyógyszerészek, vagy orvosok, vagy egyetemi tanárok, akik úgy a román, mint a magyar adminisztrációval dolgoztak egy bizonyos ideig, amíg ezt lehetett. Voltak nagyon jó, és voltak nagyon rossz állapotok. Hát a nagyon jókra, azokra teljesen, természetesen mindig örömteli szívvel és lélekkel emlékszünk, de sajnos azt kell mondanom, hogy a sötét oldala, vagy a sötét árnyulata a család történelmének az sokkal gazdagabb, mint ami jó volt, vagy ami jót hozott. Nem kimondottan most a származásunkra utalok, hanem engedelmeddel utalok az összerdély magyarságára. Tehát ezt körülbelül így éltük meg, legyen az egy mezőgazdász, legyen az egy egyházi elöljáró, legyen az egy tanár, legyen az egy arisztokrata, legyen az egy gazdálkodó, egy nagybirtokos, egy orvos. Sajnos a nagyhatalmak döntései számunkra semmi jót nem hoztak, és ezt a mai napig megérezzük.
Picit akkor konszolidálódott a családotoknak a helyzete a bécsi döntéseket követően, hát aztán utána megint jött a világháború, és hát megint elcsatolták Erdélynek a visszacsatolt részeit. Ez már gondolom már így a szüleid generációját érintette elsősorban. Igen. Édesapádtól mit hallottál ezzel kapcsolatosan? Hogyan érintette őket ez az egész kommunista berendezkedés, a totális államosítás, és hát tudjuk azt, hogy a nemzetiségekkel hogyan bántak?
Igen, ez megint egy szomorú történet, hiszen mondhatnám azt, hogy majdnem céltáblákká váltak a szüleim, de úgy édesapám, mint édesanyám. Egy bizonyos időpontig, a 70-es évek derekáig, mondhatnám, hogy közepéig, volt még, amilyen volt a helyzet, utána viszont elindult a hajtóvadászat, és ebből az lett, hogy a szüleim nyakába vartak egy kirakat per keretén belül egy a joggyakorlatnak, vagy a büntető jognak egy olyan mutáns formáját, aminek az lett az eredménye, hogy kényszerlakhelyre kerültünk. Ez 6 évig tartott, és 500 kilométerre kerültünk a szülővárosomtól, Marosvásárhelytől. Soha nem térhettek vissza a szüleim azokba a tisztségekbe, amelyeket elfoglaltak, mint mérnökök, hegesztőmérnök édesapám, vegyészmérnök édesanyám. Édesapám mondja, művezető tisztségben tudott tevékenykedni 1989-ig olyan feltételek mellett, hogy heti szinten a titkos szolgálat ellenőrizte, meg kihallgatásra kellett bemennie. Mi is kaptunk ebből az időszakból, nem is keveset, hiszen a leggyengébb gimnáziumok lettek kijelölve számunkra, ahol tanulhattunk.
Itt hangsúlyozok, hogy ez az a 70-es években lettetek kiterepítve, és 1985-ig igen, gyakorlatilag.
Hát ez egy olyan érdekes formája volt a kitelepítésnek, hogy hát ez munkahelyen letöltendő büntetés, és akkor X időt itt kell töltenetek, mert akkor ezt így hoz az úgynevezett igazságszolgáltatás. Voltak ilyen esetek, elszigetelt, és nagyon kevesen tudnak ezekről az esetekről. Teljesen érdekes módon tapasztaltuk azt, amikor a életbe lépett az a törvény, amely égisze alatt létrejött, a volt titkos rendőrség irattárát kezelő, meg átvilágító intézet, intézmény, bizottság, és ott mindenki tanulmányozhatta, akinek volt a saját dossziéját. Nekünk is van egy ilyen vaskos irat csomó, amiből elég sok oldal hiányzik. És azt latolgattuk a családban hosszú időn keresztül, hogy vajon nem-e azért, mert olyan dolgokat vagy olyan személyeket fednek, vagy fedtek, akik talán még a mai nap is esetleg aktívan működnek, hogy körülöttünk, hogy a közösségünket érintve, de mindig volt egy olyan megérzésem, hogy igen, ez ezért történt meg. Hiszen több száz oldalról van szó, a majdnem 2000-ből. És ez így véletlenül nem tudott megtörténni. Ezen kívül természetesen küszködtünk ugyanazokkal a gondokkal, a problémákkal, amelyekkel küszködött az akkori társadalom a Ceausescu érában. A gyógyszerek hiánya, az élelmiszer hiánya, az üzemanyag hiánya, a villany árammal, ugyebár híres volt az akkori időszak, hogy kellett.
Sötétbe borultak.
Igen, sötétbe borította az országot, hogy mert ever is állítólag hozzájárult a Ceausescu, hogy a külföldi adósságot vissza tudja fizetni. Hát ennek nagy árát fizette az ország akkor. Meg kell említeni azt, hogy a magyarságon azért mindig minimum dupláján húzták el a nótát. Hát a tudott dolog volt az, hogy a Ceausescu nagyon nem szerette a magyarokat. Látszólag ők próbálták ezt fedezni olyan szinten, hogy például a párt központi bizottságával voltak magyar személyek, vagy legalábbis magyar hangzatú névvel szereplő személyek teljesen jelentéktelen és súlytalan tisztségekbe. Vezető beosztásban nagyon-nagyon ritkán, Fehér Hollónál ritkábban lehetett magyar személyekkel találkozni. Kötelező volt természetesen a párttagság, meg tehát ez nem is volt tématárgya, hogy valaki esetleg vezető beosztásban dolgozzon, és ne legyen párttag.
Le a kalappal, és hát szerintem nagy megbecsülés a ti családotoknak is, hogy ezt a, ezután a sok megpróbáltatás után maradtatok Erdélyben, és nem választottátok a könnyebbik utat. Olvastam nemrégiben egy statisztikát, hogy a 1989-et követően Magyarországon 125 nemesi család maradt, tehát itt Magyarországon, kb. 528 taggal. Romániában, ezen belül Erdélyben 21 nemesi családról lehetett tudni, 1854-ben még 267 családról lehetett tudni. 89 tehát követően nagyon sok család visszatért, hát viszonylag sok család visszatért, és hát így ma 126 nemesi családról lehet tudni. Csehszlovákiában 11 család maradt, Jugoszláviában 4, és a, hát ugye Kárpátalja, ami akkoriban a Szovjetunió része volt, ott nem maradt semmi. Magyarországon lehet tudni, hogy milyen volt a kárpótlás. Erdélyben azt lehet tudni, hogy picit másként más vonalak mentén ment a kárpótlás.
Életbe lépett a visszaszolgáltatásokat biztosító törvény. Ennek tudjuk, hogy volt egy bizonyos kifutási ideje. Ezt háromszor hosszabbították meg. Ezt azért elmondanám, hogy a kedves hallgatók tudják. Viszont voltak olyan ingatlanok, vannak olyan ingatlanok, nemesi családok tulajdonát képezték valamikor, és itt megemlíteném, csak Marosvásárhelyre visszatérve például a Toldalagi palotát, vagy a Kendefi palotát, vagy a Hallerházat. Ezeket az épületeket nem tudták a családok visszaszerezni, tehát restitúció in integrum nem lehetett. Gond az volt, hogy rengeteg iratot a családok maguk tüntettek el 89 előtt. Mert ez nagy gondot jelentett volna a család számára, hogyha esetleg előkerülő házkutatás alkalmával. Iratok hiányában földeket, erdőket, tudom is én, ingatlanokat nagyon nehezen lehetett visszaszerezni. De még mindig jobb a helyzet, mint mondjuk az anyaországban, vagy Kárpátalján, vagy máshol, de tudni kell azt is, hogy az ingatlanokat, akiknek ingatlant sikerült visszaszerezniük, ezek nagyon hosszú perek, tizen és évekbe.
Hát, úgy tudom, hogy vannak még most is folyamatban.
Természetesen, a mai napig vannak még folyamatban perek, mert ez a mi esetünk is. A 45 előtti állapot, ami a családomat, kimondottam most csak ránk utalnék, hát még 10%-a se annak, ami volt valamikor a család tulajdonában, épületek, szántóföld, erdő, halastavak. Szerencsésebb helyzetben vagyunk, és ezt azért elmondom, mert volt szőlőse a családnak. Volt egy olyan szőlőbirtok, ami kiváló minőségű bort termelt, és ezt párgazdasággá alakították át a kommunisták. Így menekült meg. Ezt sikerült visszaszereznünk, és hát az anyagi helyzetünk is valamivel jobb, mondanám, mint ugye a nagy átlagnak. Többek között azért is, mert a borászatból befolyó összegekből tudunk gazdálkodni. 4 megyében vannak a területek, tehát területileg nem teljesítmény, tehát nem mint mennyiség, hanem területileg a 8. legnagyobbak vagyunk az országban. Ez 1267 hektár, de mivel a minőségre nagyon odafigyelünk, mennyiségileg nem versenyzünk, nem is ez a célunk, tehát mi egy családi vállalkozás vagyunk, egy családi manufaktúra, ha mondhatom így, és nem az a szándékunk, hogy versenyezzünk, a minőség az a mi reklámunk. Hát így próbáljuk azt a kevéske megmentett, vagy visszaszerzett, vagy visszaperelt örökséget lábra állítani és gardírozni a gazdaságot, mert semmi egyéb forráshoz mi nem folyamodtunk. Természetesen tudni kell ezt, hogy állami támogatás ilyen szóba se jöhet. Nem is hiszem, hogy igénybe vettük volna. Épületeket, ez tudott dolog, hogy mindenhol kifosztottak 45, 46-ba, 49-be. Ezek teljesen romos állapotba kerültek vissza a családok tulajdonában, ott, ahol visszakerültek. Vannak szerencsés esetek, ahol tudom is én orvosi rendelőt, iskolát, óvodát működtettek, de a legtöbb épületben raktárhelyiségek működtek, a TS használta, és ezek az épületek teljesen lerombolódtak, használhatatlan állapotba kerültek, és sajnálatos módon vannak olyan helyzetek is, ahol visszakapták a gyönyörű szép épületet jó állapotban, viszont a családi belső viszály oly sokat húzódott, vagy húzódik még a mai napig is, hogy az épület most kezdett már olyan állapotba kerülni, hogy nem hiszem, hogy azokat már valaki használható állapotba tudja hozni. Természetesen, hogy hát ezek nagyon nagy összegekbe kerülnek.
Hát nyilván nem csak a felújítás, hanem
a nem csak a felújítás, hanem igen. Hát úgy számoltak az öregek, hogy egy négyzetméter, ha jól tudom, hogy egy négyzetméter kúria kastély fenntartásához kellett 2 hektár szántóföld, vagy 1 hektár erdő.
Igen.
Tehát körülbelül ez volt a kalkulus azokban az időkben.
Igen, majd nem tudtak ti most ülni a úgynevezett babérjaitokkal.
Igen, ez nem csak a mi esetünk, tehát már volt olyan eset, és ennek természetesen, hogy volt és van vízhangja, hogy 10-12 évvel, 14 évvel ezelőtt visszaszolgáltatott erdőt, ingatlant olyan érvekkel, nem is tudom, hogyha mondhatom érveknek, olyan bizonyítékokkal idézőjelbe szerzi vissza a román állam, hogy az egyszerűen hihetetlen. És igen, vannak ilyen esetek, és igen, mi is az az eset egyike vagyunk azoknak, akiknek most kérdőjel alatt áll egy bizonyos visszaperelt családi tulajdon, hogy ennek mi lesz a vége, ezt még nem tudjuk. De igen, vannak. Sőt, már meg is történtek, tehát történtek olyan konkrét esetek, 3 ilyen esetről tudok, ahol már elvették a visszaszolgáltatott erdőt, vagy a visszaszolgáltatott ingatlant. Sőt, olyan is van, akinek elvették úgy az ingatlant, hogy az már elég jó állapotba tudta hozni a család, és most el kellett attól búcsúzni.
Beszéljünk akkor kellemesebb témáról rólad. Diplomata vagy, szenvedélyes vadász vagy, szeretsz teniszezni, nagyon jól lovagolsz.
1995. május 5-én léptem először diplomáciai szolgálatba, és hát mindig egy kicsit úgy elragad a nosztalgia, amikor visszaemlékszem arra, hogy az első állomás helyem egy nagyon rövid ideig az pontosan Budapest volt. Budapestről kerültem Panamába. Utána következett Szíria, következett Koszovó, következett Afganisztán, következett Ciprus, Koszovó és Afganisztán, ez kimondottan... és Ciprus, ez ENSZ misszió égisze alatt történő diplomáciai állomás helyeim voltak. Hát Ciprus szerintem az maradt meg nekem úgy szívügyemként, kalandos és gyakran veszélyes karrierem történetében, hiszen amikor Ciprusba kihelyeztek, akkor 28 éves voltam. Panama viszont az azért volt érdekes, mert hát távol voltam a szülőföldemtől, távol voltam a családtól, távol voltam a barátoktól, ismerősöktől, rokonoktól, teljesen egyedül. Nem volt könnyű ünnepeket, a keresztény ünnepeket egyedül tölteni a messzi távolba, akkor nem volt még internet. A fax volt az a, emlékszem, mindig úgy megmaradt nekem ez, hogy írogattam például a szüleimnek, és akkor elfaxoltam, küldtem a faxot, hogy, mert az hamarabb elért, pillanatok alatt ugyebár, nem mind a levelezés. Nem volt könnyű, viszont hozzájárult ahhoz, és itt mindig azt szoktam mondani, hogy véletlenek nincsenek. Tehát ebben a földi életben én úgy gondolom, hogy mindig valamiért történik. Én azt mondom, hogy ezek az állomáshelyek úgy valamilyen szinten engem fel is készítettek arra, ami következett majd, mert nem volt könnyű hadakozni a román igazságszolgáltatással, nem volt könnyű egy romba döntött és kifosztott közösséget talpra állítani, egy közbirtokosságot összerakni, abból gazdálkodni, támogasda az egyházat, támogasda a fiatalokat, a nőegyletet, próbálj úgy élni, és próbáld úgy megélni a származásodat, mert ugyebár én ezért semmit nem tettem, én beleszülettem. Viszont annyit tudok tenni, hogy és próbálom ezt megtenni nap, mint nap, hogy méltón éljek, és úgy alkossak, hogy talán azok, akik a mennyeiből letekintenek, azok legyenek büszkék rám, vagy legalábbis legyenek megelégedve, próbálják valami maradandót alkotni. Remélem, hogy ezt a munkát fogom tudni folytatni az elkövetkezendőkben is.
Erdélyből nézve, hogyan lehet szerinted az úgynevezett klasszikus értékrendet a mai világban életbe tartani, sőt népszerűsíteni? Hogyan lehet ezt a következő generációnak átadni?
Nehéz kérdés. És azt is megmondom, hogy miért. Igen, nem hiába mondják azt, hogy hát visszatérünk a gyökerekhez, vagy visszatérünk a hagyományokhoz, vagy ugyebár az első 7 év, vagy amit láttál otthon, vagy ahogy neveltek. Olyan helyzetbe vagyunk, hogy gyakran Leo Frobeniust idézem, aki azt mondta, hogy egy összeomló világrend szélén táncolunk mindnyájan. Nem látom azt a mozgató erőt, amely elénk hozza az értékrendet. És ezt bárhol fel lehet nevetni. Ebben a rohanó és összeomló világban, vagy a rohanó világot azért rohantatjuk, hogy omoljon össze, ne legyen értékrend, ne legyen hagyomány, ne legyen egyház, ne legyen istenfélő ember, ne legyen tisztességes ember, dolgos ember, hanem ennek pontosan a másik oldala, vagy az ellenkezője legyen. Én úgy gondolom, hogy azért remény van, valamilyen szinten a szülőket is megértem, hogy egyre kevesebb ideje marad egy családnak, hogy gyerekekkel beszélgessenek, elmeséljék, hogy hogyan voltak a régiek, mi volt akkor az értékrend, miért mentek az emberek egyházi rendezvényekre, nem beszélve a hagyományos templomozásról, miért kellett ragaszkodni az egyházhoz. Mert ugyebár, hát, ha összetartunk és valahol találkozni tudunk, az gyakorta az egyház, a templomunk, ahol megjelenünk. Ott az ember ugyebár rosszat nem tanul. Tűzzel, vassal próbálják ezt most megfordítani. Azt mondom, vagy azt látom, hogy vissza kell térnünk a hagyományainkhoz. Vissza kell térnünk nem csak a családi hagyományainkhoz, és itt megemlíteném azt, például nálunk a mai napig szokás az, hogy, és így került oda a családunk, hogy a legtöbb református papot adta Nagy-Magyarországnak, hogy mindig az elsőszülött fiú pap lett. Minden második, harmadik fiút vittek a katonai akadémiára. Katonai pályafutás volt nekik az életük. De tulajdonképpen a hagyományaink azok a gyökereinket is definiálják. És jó lenne természetesen, hogy a szülőföldön tegyük meg, erősítve a közösségünket, és nem elvonulva, hiszen minden honfitársunk, aki elhagyja most esetembe szép Erdélyünket, ő egy eret vág el az ottani közösségben. És ezen jó lenne elgondolkodni, mert a közösséget így is le lehet építeni, hogyha kiállunk a közösségből, mert természetesen ezek a keresztény értékrendjeink, keresztény értékeink és életünk része, szerves része, mindennapjaink ebben csengenek le. És ezeket az elkövetkező közendő generáció, és az utánunk jövő generációknak is ápolnia kellene. Persze kellene az a mozgató kőzeg, aki ezt eléjük vigye, és bemutassa nekik, hogy természetesen a divat az divat, a maira utalok, de nem a divatból született, és nem a divat állította lábra, és fémjelzi mind a mai napig dicső nemzetünket.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és köszönöm szépen, hogy megosztottad a gondolataidat.
Én köszönöm a lehetőséget, és üdvözlök a Mária Rádió hullámhosszán keresztül minden a világon szerte szét élő, alkotó és hazavágyó nemzettársamat.
Szenvedélybetegek zarándoklatát tartották Mária a gyűdön.